Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A harmadik világháborút emlegetve reagált az orosz biztonsági tanács elnök helyettese, korábbi orosz elnök Dmitrij Medvegyev Donald Trump posztjára. Én csak egy igazán rossz dologról tudok, a harmadik világháborúról, remélem Trump ezt megérti, ezt írta az ex-közösségi portálon Dmitrij Medvegyev. Az amerikai elnök előzőleg a következőt írta a Truth Social média felületen: amit Vladimir Putyin nem ért meg, az az, hogy ha nem én lennék, sok rossz dolog történt volna már Oroszországgal, és nagyon rosszakra gondolok, a tűzzel játszik, fogalmazott. Az Egyesült Államok ukrajnai különmegbízottja aztán elítélte Medvegyev kijelentését, melyben a harmadik világháború esetleges kitörésére utalt. A félelemkeltés egy szerencsétlen, meggondolatlan megjegyzés. Trump elnök azon dolgozik, hogy véget vessen ennek a háborúnak és megállítsa az öldöklést. Várjuk az önök által egy hete megígért memorandumot, azonnali tűzszünetre van szükség, írta Keith Kellogg az X-en keresztül. Ukrán hírszerzési adatok szerint Oroszország nem tervezi a háború leállítását, sőt új támadó műveleteket készít elő, erről Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök beszélt még tegnap. Az Európai Unió megszavazta az új 150 milliárd eurós fegyverkezési alapot, Magyarország tartózkodott a voksoláskor, írta meg a Euronews. Az Unió orosz támadástól tart a következő években, és kételjei vannak az amerikai biztonsági kötelezettségvállalásokkal kapcsolatban. A fegyverkezési hitelprogrammal a tagállamok közösen szerezhetnék be a hadi eszközeiket. Támogatta az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága, hogy már az idei évi 1%-os SZIA felajánlásokat is elvehessék azoktól a szervezetektől, amelyek felkerülnek a szuverenitásvédelmi hivatal jegyzékére. Változik az is, hogy mégsem számítanának külföldi támogatónak azok a személyek, akiknek magyar állampolgársága van, tehát például a határon túli kettős állampolgárok. Az uniós jog érvényesítéséhez minden szükséges lépést meg fognak tenni, ha a magyar kormány nem vonja vissza az átláthatóságról szóló törvényjavaslatot, mondta a demokráciáért és jogállamiságért felelős uniós biztos. Michael Magret emlékeztetett, emiatt az Európai Bizottság magyar kormánynak küldött levélben kérte a törvény visszavonását. Magyarország és Szlovákia nem támogatta az Európai Unió tanácsának lengyel elnökség által előterjesztett a demokratikus ellenálló képesség európai erősítéséről szóló javaslatot, derült ki a tagállamok uniós ügyekkel foglalkozó minisztereinek tanácskozása után. Bóka János magyar tárcavezető úgy érvelt, a szöveg alapján ezt a tagállami demokratikus folyamatokba való külső beavatkozás alátámasztására használnák fel. Jeruzsálembe utazott a külgazdasági és külügyminiszter reggel. Az illegális migráció egyik következményeként Európa nyugati felében erőteljesen jelen van újra a modernkori antiszemitizmus. Ezt erősítik az egyes európai uniós vezetők nyilatkozata is, posztolta a Facebook oldalára Szijjártó Péter. Magyarországon zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben, és Izrael stratégiai partnereként ezekről is tárgyalunk, írta. Áprilisban a turisztikai szálláshelyeken 1 millió 400 ezer vendég 3 millió 400 ezer éjszakát töltött el. Előbbi szám 17, az utóbbi 16%-os emelkedés az egy évvel korábbihoz képest, amelyhez az idén teljes egészében áprilisra eső nagypéntek és húsét is hozzájárult, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A Nemzetgazdasági Minisztérium kifejtette, a húsvéti hosszú hétvége, a tavaszi szünet, valamint a kedvező időjárás együttesen jelentősen növelte az utazási kedvet. A kormány azon dolgozik, hogy a dinamikusan bővülő hazai turizmus még intenzívebben járuljon hozzá a családok jólétéhez, a munkahelyteremtéshez és a vidéki turisztikai térségek fejlődéséhez, közölte a tárca. Az Európai Unió 3,5 milliárd forintos támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával 8 magasból mentő gépjárművet szerez be az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. A fejlesztés nyomán szolgálatba álló járművek a pécsi, a miskolci, a szegedi, a szolnoki, a tatabányai, a kaposvári, a kecskeméti és a debreceni hivatásos tűzoltó parancsnokságon állnak majd készenlétben 2 perces riasztási idővel. Az eszközök 42 méter magasra is képesek eljuttatni a tűzoltókat, szükség szerint országosan is riaszthatóak lesznek. Engedélyezték a medvehús fogyasztását Szlovákiában. A felvidék.ma portál szerint a Környezetvédelmi Minisztérium alá tartozó szervezetek jogosultak lesznek a problémás medvék kilövését követően azok húsának értékesítésére, ha minden előírt feltétel teljesül. Végül az időjárásról. Éjjel felhős lesz az ég, záporokra, zivatarokra számíthatunk. Majd holnap alapvetően gomoly felhős napos idő lesz, de a keleti tájakon több lehet a felhő, és ott több helyen újra előfordulhat zápor, zivatar, néhol tartósebb eső is. Sokfelé lesz erős a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 12-13, napközben aztán 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban pedagógus nap alkalmából Huják Tomás témával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magyar nyelvészeti tanszékének docensével, az EGRI nyelvművelőkör tagjával beszélgetünk arról, hogyan lehet egy tanár nyelvhasználata példa és minta a diákok számára. Ezután könyvajánlónkban Ottlik Géza művét ajánljuk elolvasásra. Tartsanak velünk!
Thank you. sok szeretettel köszöntelek itt a rádiónk mikrofonjánál. Közeleg pedagógus nap. Mesélj egy kicsit a hallgatóknak arról, hogy mióta hagyomány ez.
Köszönöm szépen a meghívást, azt, hogy itt lehetek, és erről a témáról én beszélhetek. Egy 1951-es minisztertanácsi rendelet határozott erről a pedagógusok munkájának elismeréseként. Aztán egy évvel később, 1952. júniusában ünnepeltük először. Ekkor adták át első ízben a kiváló tanítói és tanári okleveleket, aztán később bővült a kitüntetéseknek a köre. Volt egy nagyon rövid időszak 1993 és 2012 között, amikor ezeket az elismeréseket, kitüntetéseket nem a pedagógus naphoz kötötték, hanem a Magyar Kultúra Napjához, és így január 22-én vehették át a nevelő oktató munkát végzők legkiválóbbjai ezeket a díjakat. Aztán jó ideje sok helyen már szűkebb körben, osztály vagy intézményi szinten és kevésbé formális körülmények között is köszöntik a pedagógusokat. Ez talán még fontosabb, hiszen a napi feladatokhoz nagyobb motivációt adhat. Közvetlenül kapunk visszajelzést azoktól, akikkel együtt dolgozunk, és mindig fontos, hogy erről visszajelzést kapjunk, hogy az, amit teszünk, azt, amit teszünk, azt jól csináljuk.
Én amikor a pedagógusi munkára, pályára gondolok, mindig ez jut eszembe, hogy ugye ilyen aktuális visszajelzés nincs, hiszen a gyerekek csak később felnőve mennek aztán vissza egy-egy tanárhoz. Mit gondolsz, hogy mitől válik egy pedagógus igazán példaképpé?
Azt gondolom, hogy aki a tanári pályát választja, az nem egyszerűen szakmát választ. Sokkal inkább egy hivatást, egy olyan szolgálatot, ami nem ér véget, amikor kicsöngetnek, vagy elballag egy osztály. Én máig emlékszem például az első tanítónénimre. Meghatározó az az értékrend, amit közvetített, és aztán a későbbi munkámhoz az a pedagógiai minta, amit adott. De a magyar tantárgy szeretete is nagyrészt a tanáraimnak köszönhető. Az, hogy mit tesz egy pedagógust elfogadottá, sikeressé tanítványai körében, milyen jellemzői alapján vélik például hitelesnek, lényegében a pedagógia alapkérdései közé tartozik. Már az 1890-es évektől tudunk olyan kutatást említeni, amelyben ezekre a kérdésekre keresték a választ. Ezek a korai kutatások úgy vélték, hogy a pedagógus személyes tulajdonságainak a függvénye, hogy képes-e például a diákoknak az érdeklődését felkelteni, vagy a teljesítményét fokozni. Később aztán a pedagógiai módszertani tudás került előtérbe, tehát sokkal nagyobb szerepe lett a rutinnak, amit az évek során megszerzett egy pedagógus. Napjainkban pedig mindezek mellé még különböző speciális képességek is előtérbe kerültek, így például a kommunikációs készség, a rugalmasság vagy a digitális világban való jártasság, különösen ugye az elmúlt egy évben.
Egy pedagógusnak nem csupán a személyisége lehet, mint a tanítványok számára, hanem például a nyelvhasználat is. Ugye, hogyha már nyelvművelő műsorban beszélgetünk, akkor erre mindenképp ki kell térjünk.
Igen, a pedagógusnak a beszéde, nyelvhasználata lényegében a teljes kommunikációja követésre érdemes minta, és hát egyúttal felelősség is. Éppen ezért a tanár kommunikációját összehasonlítva például más értelmiségi szakma képviselőinek a kommunikációjával sokkal kritikusabban is szemlélik. Elvárás, hogy bármilyen kommunikációs helyzetben nyelvileg adekvát módon tudják magukat kifejezni, hogy bármilyen szituációban az adott helyzethez megfelelő módon beszéljenek. Közvetlen és közvetett formában is, tehát szóban és írásban egyaránt, és hát ha az oktatásra gondolunk, akkor a jelenléti és az online környezetben is. Nem csupán azért, mert az ismeretátadás hatékonyságát befolyásolja az, hogy miként fejezi ki magát, tehát nem csak a megértést segíti adott esetben az, hogy mennyire szakszerű, artikulált vagy jól hangsúlyozott a mondani valója, hanem azért is, mert a tanítványoknak mindezen mintákat követve képessé kell válniuk arra, hogy ők maguk is boldoguljanak a különféle kommunikációs helyzetekben.
Vajon mennyit változtatott az elmúlt egy év a járványhelyzet a nyelvhasználatunkon, hiszen muszáj erre is kitérnünk, hiszen itt vagyunk még a világjárvány árnyékában szinte.
A nyelv folyamatosan változik. Legszembetűnőbben változó területe a nyelvnek a szókincs. Ez a változás nem rendszerszerű, nem követ semmiféle szabályt, egyszerűen a társadalmi, gazdasági, technikai változásokat tükrözi, és hát 2020-ban a legfőbb változást a koronavírus járvány hozta az élet minden területén, amit természetesen a nyelvhasználatunk, a kommunikációnk is tükröz. Ennek az időszaknak a legjobban dokumentálható változása a szókincsbeli változás, amit a karantén szótár dokumentál. Ennek a szótárnak a szerkesztője a gyűjtést lényegében, amit a szótár tartalmaz, azt Veszelszky Ágnes nyelvész, médiakutató végezte, és 2020 júliusában jelent meg ez a kötet, ami 400 szót kifejezést tartalmaz. Ezeknek a szavaknak egy része természetesen nem új szó. Korábban is ismert, használt kifejezés, csak mondjuk szűkebb körben. Így például bizonyos egészségügyi szakkifejezések, mint a lappangási idő vagy a cseppfertőzés, most viszont ezeket a kifejezéseket széles körben kezdtük el használni egyik napról a másikra ráadásul, úgy, hogy nem csak a felnőttek, hanem a gyerekek körében is ismerté váltak ezek. De ilyen szavunk még ezek mellett a koronavírus vagy a karantén szavak is. Fontos azt látni, hogy ebben az esetben egy olyan egészségügyi jelenségről van szó, aminek a társadalom valamennyi rétegére, és hát az élet minden területére hatása van. Ez magyarázza tehát ezeknek a szavaknak a robbanásszerű szakkifejezéssel virális terjedését, azt, hogy most sokkal gyorsabban, gyakrabban használjuk, és nem csupán szakmai körökben. Másrésztről pedig nyilván ezek mellett a kifejezések mellett sok neologizmussal, új nyelvi jelenséggel is találkozhatunk, amelyeknek a legfőbb funkciója az, hogy rávilágítsanak a minket körülvevő változásra.
Az elmúlt egy év sok egyéb mellett a pedagógusok és a tanítványok kapcsolatában, egymáshoz való viszonyulásában, a kettejük közötti kommunikációjában is változásokat hozott, és eszembe jut még az is, hogy milyen furcsa, hogy mennyire szerettek volna visszamenni a diákok a tanárok körébe, és hát persze egymás körébe is, ami ugye korábban egy nem ismert jelenség volt, vagy nem annyira gyakori.
Így van. Hát a most már több mint egy évvel ezelőtt bevezetett tantermen kívüli oktatási rend hatására teljesen új kapcsolattartási, oktatási gyakorlatok lettek. Módszertani megoldások születtek, amik először nyilván számos problémát, már azonban rengeteg tapasztalatot is hoztak. Abból adódóan, hogy a digitális osztályteremben, az online térben más a résztvevők elhelyezkedése, megjelenése, megváltozik az egymáshoz való viszonyuk is. Gondoljunk bele, hagyományos osztályteremben a pedagógus kiemelt helyzetben van. Az osztállyal szemben, jobbára a tábla előtt, a katedrán, és hát álló pozícióban. Akár páros vagy csoportmunkáról van szó, amikor a pedagógus ugyan kommunikációs szempontból kilép a karmesteri helyzetéből, háttérbe húzódik, mondjuk mentorrá vagy facilitátorrá válik, de fizikailag, vizuálisan mégiscsak kiemelt helyzetben marad, mert míg mindenki ül, ő az egyes csoportok között is mozog. Tehát a tanár a tanóra irányítója. Még a digitális eszközökkel támogatott órán is, ő a tudásnak a letéteményese, ebből is adódhat, vagy adódik a tekintélye, a szakmai hatalma, illetve a hitelessége.
Az online térben is szükség van azonban az irányításra.
Ott az irányítás inkább csak illúzió, én azt gondolom. Az online osztályterem teljesen más kommunikációs helyzetet teremt. A résztvevők teljesen új megjelenítését, elhelyezkedését kínálja. A legtöbb online óra különböző platformokon csoportos videó megbeszélés keretében zajlott, és ezeken az órákon mindenki egyformán, egy-egy téglalapban jelenik meg a képernyőn. Annyiban lehet különbség az egyes téglalapok között, hogy van, akinek csak a neve jelenik meg, van, akinek egy fotója, van, akinek meg ő maga, mondjuk úgy élőben. A tanár koordinálja ugyan az itt zajló folyamatokat. Ő az, aki beengedi az online térbe a résztvevőket. Ő ad lehetőséget arra, hogy megosszák egymással a képernyőjüket, elnémíthatja esetleg a mikrofonokat, ha erre szükség van, de a verbális folyamatokra már jóval kevesebb ráhatása van. Tehát például nem nagyon tudja koordinálni a megszólalásokat, a szóátadásokat. És ami talán a legfontosabb, sokkal kevésbé tudja a bevonódást irányítani. Hiszen például, ha ki van kapcsolva egy gyermeknek a kamerája, akkor nincs visszajelzése sem arról, hogy mikor lenne erre fokozottabban szükség. Fölértékelődnek tehát azok a jellemzők, amelyek a pedagógust szimpatikussá elfogadottá teszik. Ezek nyújtanak garanciát arra, hogy a gyerek szeretne bekapcsolódni az órába, szeretne teljes valójában részt venni az ott zajló folyamatokban. Tehát sokkal fontosabbá válik a tanári karizma.
Adásunkat könyvajánlóval folytatjuk.
Kedvcsinálónak nagyon alkalmas lesz a mai adás a fiataloknak, illetve a régebb óta fiataloknak is. Melyik könyvről is van szó?
Amit szeretnék ajánlani, a fiatalság és azoknak a figyelmében is, akik idősebbek, olvasták már a művet és szeretnék újraolvasni, vagy még nem olvasták, de most érzik úgy, hogy ez a mű kihagyhatatlan az életükből, Ottlik Gézától az Iskola a határon című regény. Ottlik Gézáról nem olyan sokat tudunk egyébként. Megdöbbentő, hogy annak ellenére, hogy az Iskola a határon egy nagyon közismert műve, talán mégis kevesebb az, amit magáról az íróról tudunk. Egy régi nemesi család sarja azt írja, hogy apai-anyai ágon egyaránt sok irodalmi kiválósággal voltunk rokonságban. Ez valóban így igaz, és ami érdekesség még vele kapcsolatban, hogy magyar bajnok bridge versenyző volt, a bridge-et, mint a szellemi sportok egyikét űzte, olyan szinten, hogy angol nyelven szakíró is volt a bridge-ben, valamint a mai napig használt egyik leghíresebb bridge könyvet ő írta meg angol nyelven.
Hát ez tényleg kuriózum, igen, amelyet tényleg csak ti könyvtárosok tudtok szerintem, mert egyáltalán nincs benne a társadalmi köztudatban.
Igen, ezt talán kevesen tudják róla, hogy ilyen szakírói munkásságot is folytatott. Sok fordítása van, például aki ifjúsági regényeket olvasott gyerekkorában, az nem egyszer találkozhatott azzal, hogy Ottlik Géza a fordítója. Ez egyrészt annak is köszönhető, hogy az 50-es években így mellékpályára állították, ezért főleg fordításból és szakírásból folyt írói pályafutása.
Ugye voltak akkoriban, gondolom, ez a három tételt, a tűrt, támogatott, tiltott, ő hova tartozott?
Valóban. Nincs így meghatározva, hogy hová tartozott, ő maga is nehezen adta ki a munkáit a keze alól. Az Iskola a határon az is olyan, hogy 10 év múlva elővette, egyszer már megjelent más címmel, aztán újra elővette, átírta, javítgatott rajta, és minden munkájával így volt.
Na és mit is tudhatunk magáról a műről? Miért tekinthetjük úgymond alapműnek? Hiszen azt gondolom, hogy szerintem, aki ma iskolába jár, jó, ha a kezébe veszi, illetve mi idősebbek is, jó, ha újraolvassuk ezt a könyvet.
Talán azért tekinthető alapműnek, mert egy olyan szituációt találunk benne, amiben mindenki magára ismerhet, amikor valami olyan zsarnokság van az ember feje fölött, amit egyszerűen nem tud kivédeni. Ugyanis miről is van itt szó? Az iskola a határon egy katonai iskolában játszódik, ennek egyébként a kőszegi katonai arreáliskola volt a mintaképe. 1923 és 26 között ide járt maga Ottlik is. Elszakadás a szülői háztól, ahol a nők között egy ilyen védettebb világban élt addig, egy olyan rideg világban, ami tudatosan volt rideg. Vagyis itt nem gyerekeknek tekintették őket, hanem miniatűr férfiaknak, sőt, nem is miniatűr férfiaknak, hanem miniatűr katonáknak, akiknek a feltétlen engedelmesség az egyetlen lételemük, és aki ettől bármilyen módon is eltér, az kemény megtorlásokra számíthat.
És ez teljesen ellentéte ugye az otthoni anyai gondoskodásnak.
Ez egy teljesen szöges ellentéte. Olvastam egy kicsit utána, hogy milyen véleményeket írnak olvasók a könyvről, és volt olyan, hogy én bizony fellázadtam volna. De belegondolunk, hogy egy 11 éves kisfiúról van szó, és a többi kis társai is 11 évesek. A kortárs csoport nyomása olyan nagy, hogy a főhős, BB, Bod Benedek egyébként az egyik főhős a három közül, még a másik oldalra is átáll, hogy úgy mondjam, tehát még a zsarnokoskodó nagyobb diákok közé is próbál tartozni, holott tudja, hogy ők azok, akik nem a jót képviselik, nem az ő útjuk az, ami járható. Hazugsággal manipulálják a tanáraikat. Kikészítik azt, aki ellent mer mondani. És ebben sajnos a nevelők is partnerek. Ott van például Schulze, aki kimondottan támogatja az ilyen merényi féle növendékeket, akik zsarnokoskodnak a társaik fölött. És aki panaszkodni mer, lehet panaszkodni, de aki panaszkodni mer, amire azért nem nagyon van példa, mint öttevényi, annak olyan megtorlással kell szembenéznie, hogy hiába, hogy neki van igaza, akkor is a feljebb valói úgy tudják befolyásolni a tanárokat, hogy még annak lesz kellemetlensége, nagy kellemetlensége, hiszen kicsapják az összes iskolából, akinek igaza van. Tehát akkor sincs igazad, ha igazad van, pedig ezt mindenki tudja. És hogy jogos a panaszkodása. Mégis jogtalanná válik abban a pillanatban, ahogy ellent mer mondani a feljebb valóinak. Hm. Tehát ez az a világ, ami megtalálható az életnek számtalan területén. Megtalálható egy családban, egy szigorú nevelési környezetben, megtalálható egy munkahelyen, egy iskolában. Tehát több olyan területe is van az életnek, ahol ilyen-olyan módon felismerhetőek ezek a tényezők. Valamint megtalálható egy olyan társadalomban is, ami rákényszeríti az embert az ilyen cselekvésre. De azt is mondhatnám, hogy ez némiképpen egy allegória is. Tehát nem csak egy ilyen iskolai, sokak által már feldolgozott helyzet, amikor zsarnokoskodnak egyes diákok, vagy egyes tanárok, vagy nevelők a többiek fölött, hanem egy ilyen társadalomrajz is.
Akkori korrajz, vagy igazándiból bármikorra értelmezhető?
Bármikorra értelmezhető. Bármilyen olyan szituációra, amikor arról van szó, hogy nem mondhatod ki az igazadat, mert beverik a fejedet, akkor is, ha mindenki tudja, hogy neked van igazad.
Ugye a helyszínről már beszélgettünk, illetve hát a cím is árulkodó, iskola határon. Mi maga a cselekvés, vagy van-e benne cselekmény, illetve történés?
Három főszereplőnek a történetét meséli el, keretes szerkezetű egyébként a mű, tehát először a felnőttekkel találkozunk, a már felnőtt növendékekkel, akik felelevenítik a diákkori éveiket. Bod Benedek, Medve Gábor és Szeredi Dani történetével ismerkedünk meg, akik különböző megpróbáltatásokon esnek át. Helyzetük rendkívül kiszolgáltatott, mert egy zárt és egy összerázódott közösségbe kerülnek be, ők úgy, mint új fiúk. Ennek a közösségnek a vezére Merényi, aki egy szintén ottani növendék, kicsit túlkoros, fizikális erejét, valamint a többieket befolyásoló képességét kihasználva zsarnokoskodik a többiek fölött is. A gyerekek között, itt a tanulók között egy megszilárdult hierarchikus viszony van. Ezt pedig támogatják a tanárok és a nevelők is, mivel úgy gondolják, hogy ez az alapja a katonai rendnek. Tehát ha ezekből a gyerekekből felnőttek lesznek és katonák lesznek, már pedig ez egy katonai iskola, akkor így fognak majd működni a katonaságnál is. Az elbeszélés kettős, ugyanis a történéseket egyrészt Medve Gábor naplójából tudjuk meg, másrészt pedig Bod Benedekéből. Ő az, aki reflektál a dolgokra, bébének becézik, amit nagynénje leveléből tudnak meg a többiek is, és attól kezdve drága bébének szólítják, mint egy gúny nevet. Így gyakori lesz az, hogy az eseményekről mind a ketten beszámolnak. Ez azt is érzékelteti, hogy nem egyformán látják az adott helyzetet, tehát az igazságnak akár lehet több arca is. Attól függően, hogy milyen szemszögből nézzük, tehát abszolút igazság nem létezik. A konkrét történések így nem csupán pszichikai, szociológiai, etikai szinten értelmezhetőek, hanem akár filozófiai vagy nyelvfilozófiai szinten is. A műcíme is egy érdekesség egyébként, ugyanis nem azt írja, hogy a kőszegi katonai Arreál gimnázium, hanem iskola a határon, ami egy birodalmi katonai iskola volt. Olyannyira, hogy többnyire nem is magyarok jártak ide, a magyarok száma elenyésző volt, viszont a trianoni békediktátum után ez az iskola a határra került. És megfordultak az arányok, ugyanis akkortól kezdve már a magyar növendékeknek volt a nagy százaléka, aki ide járt, és egy ilyen határhelyzet még tovább nehezíti az itteni szituációt. Határhelyzet úgy is, hogy konkrétan a határon van, de határhelyzet úgy is, hogy meddig lehet elmenni. Meddig mehetnek el a növendékek a saját gondolatokban? Meddig mehetnek el a tanárok a fegyelemben? Mi az, ami még elviselhető? Mi az, aminek a határát már nem lehet átlépni? Így is egy jelképesen is értelmezhető ez a cím. Minden esetre egy rendkívül érdekes, pszichológiailag is rendkívül érdekes mű.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban pedagógus naphoz közeledve Huják Tomás Tímeával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magyar nyelvészeti tanszékének docensével, az EGRI nyelvművelőkör tagjával beszélgettünk. Adásunk második felében pedig Bodó Boglárka, a Bródy Sándor megyei és városi könyvtár munkatársa, Ottlik Géza művét ajánlotta elolvasásra.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Szavanka, Trauma.
Fejezetek az egyház zene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész egyházzenész előadását hallhatják.
Kedves hallgatóim! Szeretettel köszöntöm Önöket húsvét 6. hetében. Az elmúlt vasárnap introitusa, Vócem Jukundi Tátem, újra a húsvéti örömújongás zengi, Isten nagy tetteinek hirdetésére hív minket. Antifonája Ézsaiás könyvének 48. részéből a 20. vers. Örvendező szózattal hirdessétek és hallassátok, halleluja, hirdessétek a föld határáig, megszabadította az Úr az ő népét, alleluja, alleluja. A verzus a 66/65. Zsoltár 1.-2. verse. Újjongja az Istennek egész világ, mondjatok nevének éneket, dicsőségét dicsérve zengétek. Majd a doxológia következik, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámen. És az antifona visszatérése, örvendező szózattal hirdessétek és hallassátok, alleluja, hirdessétek a föld határáig, megszabadította az Úr az ő népét, alleluja, alleluja.
Vocem jucunditatis, annunciate, et audiatur, alleluia. Nunciate usque ad extremum terri libera vid Dominus populum suum. Alleluia, alleluia. Jubilate omnis terra, Salmum dicite nomine eius, date gloriam laudi eius. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Vocem jucunditatis, annunciate, et audiatur, alleluia. Nunciate usque ad extremum terri, libera vid Dominus populum suum. Alleluia, alleluia.
Múlt heti adásunkban középkori eredetű gyülekezeti énekekkel foglalkoztunk, és hallhattuk a népi hagyományban fennmaradt változataikat. Most Johann Sebastian Bach korálfeldolgozásaiból mutatok néhányat. Az Orgel Büchlein című kötetben 6 húsvéti éneket dolgozott fel a lipcsei mester. Ebből egyet, a Christist Erstandent egy korábbi adásban már hallhatták hallgatóink. A Jézus Krisztus Unser Heiland kezdetű ének magyar változata az evangélikus énekeskönyv 214. tétele. A református énekeskönyv ennek egy sajátos magyar változatát közli.
Jézus, ó mi üdvözítőnk, kiben vagyon hitünk, ki miértünk születtél, és nagy halált szenvedtél, irgalmazd mi nékünk.
Refrénként minden verszak végén énekeljük Kyrie eleison, Uram irgalmasz. A középkori német nyelvű énekek végén nem volt ritka, hogy odaénekelték ezt a refrént, sokszor nem ejtették ki az összes szótagot, hanem csak annyit énekeltek, hogy Kyrie eleison. Innen kapta ez az énekcsoport a nevét, hogy Leisz énekek. Ez az ének is ebbe a csoportba tartozik. Bach feldolgozásában a szoprán szólamban hangzik a dallam. Dietrich Buxtehude, akitől Bach sokat tanult, szintén a felső szólamba helyezte a Lutherének dallamát, de a többi szólam egészen más figurációval írja azt körül. Az Erstanden ist der Heilige Christ feldolgozásában a hármas lüktetésben halljuk az újongást, a felfelé száguldó dallammenetek a feltámadást szemléltetik. Szövege így hangzik. Feltámadt a Szent Krisztus, alleluja, alleluja, aki a világnak vigasztalója, alleluja, alleluja. Igazán robbanékony és népszerű húsvéti énekünk a felvirrat áldott szép napunk kezdetű, amelyet a reformátusok énekeskönyvében a 356. szám alatt, az evangélikusoknál a 217. szám alatt találunk meg. Felvirrat áldott szép napunk, ma teljes szívvel vigadunk, ma győz a Krisztus, és ha int, rab lesz sok ellensége mind, halleluja! Bach feldolgozásában a korál dallama, a szopránban és a basszusban együttem eltéréssel azonos formában, tehát kánon szerkesztésben hangzik el. A középső szólamok pedig az öröm ritmusában száguldanak, ahogyan Albert Schweitzer nevezte. Ismét a szopránban énekel a Haj triumfíret Gottes Zón dallama, újból hármas lüktetésben és gyors mozgású nyolcad menetekkel körülírva. Szövege: ma diadalmaskodott Isten fia, aki a halálból már feltámadt, halleluja, halleluja. Nagy pompával és dicsőséggel neki adjunk hálát mindörökké, halleluja, halleluja. Végül Luther leghíresebb húsvéti éneke következzék, amelynek feldolgozása az első az Orgelbüchleinban. Christ lag in Todesbanden. Az evangélikus énekeskönyv 215. énekéről van szó. Szövege: Krisztusunk feláldoztatott váltságára bűneinknek, de harmadnap feltámadott, megszerezte életünket, ezért szívből vígadjunk, Istenünknek hálát adjunk. Zengedezzük, halleluja, halleluja. Orgonás feldolgozásában a szopránban mutatkozik be ez a nemes dallam. Bach negyedik kantátája változtatás nélkül használja fel Luther szövegét, korál kantátáról van szó. Nyitó hangszeres tételében, a szinfoniában, a dallam elemeiből alakítja ki a tematikus anyagot. Az első verset feldolgozó kórustételben énekes és hangszeres csoport áll szemben egymással, a komponista utasítása szerint a kórus szólamait részfúvós hangszerekkel lehet erősíteni. Az ének dallama a szopránban szólal meg, felvételünkön egy cink nevezetű hangszer erősíti és emeli ki. E pompás muzsikával kívánom önöknek Isten gazdag áldásait.
Thank you.
kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész egyházzenész előadását hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!